most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom én, most elpihenek, békén, szabadon, mint gyönge gyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Még ölel a fény, és ölel a csend, árad belém, újjátenet, nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen, semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Este az ég feketére vált, s hulla könnyűk, mint a zápor. Mossa a kormot, a szennyet, a port. A szívünkről mossa a vétket, Krisztus vére. Minden azt hirdeti, húsvét lesz. Minden új himnusz gyakorol, és a világ könyvben tisztulva várja, hogy legyen átoknak, halálnak, szenvedésnek vége, hogy felragyogjon Krisztusnak a dicsősége. A világ könyvben tisztulva várja, hogy felszendüljön húsvétnak állelujája. Egy életen át hordoztál engem, minduntalan megajándékoztál, és erősítetted a szenvedő lelkemet. Nem hagytál nyugodni, és most is felsegítesz, amikor érzem, hogy szenvedek, s már nem tudom azt tenni, amit szeretnék. A szenvedésem is feléd visz, Uram. S ha a föld lesz majd nyugvó helyem, nem hagysz ott sem megnyugodni, hiszen te úton vagy felém, hogy felsegíts. Ezért a halál sem hold biztos többé. Boldog titok! A Golgotán kezdhetek el minden napot, megköszönve a meghálálhatatlan, csodálatos áldozatot, és akkor csupa fény lesz a reggelem, és minden úton ez a fény jár én velem. Hisz bűnteher és gondteher lehull és ott marad a szabadulást hirdető Krisztus kereszt alatt. Szabad szívvel, kézzel indulhatok, ha várnak rám az új feladatok. Biztatóbb, szebb és boldogabb lehet-e, mint elindulni, mint Isten megváltott gyermeke, kinek szíve szeretetről dalol, a Golgotáról, a kereszt alól. Thank you. hazafelé mész a kocsiddal, bekapcsolod a rádiót. A recsegő adáson keresztül hallasz egy kis faluról, valahol távol Indiában, ahol a falu három lakója váratlanul és nagyon furcsa módon meghalt. Valami olyan influenza okozta a halálukat, amiről még soha senki nem hallott. Igazából nem is influenza, és tulajdonképpen csak három emberről van szó. Néhány orvos útban van, hogy kivizsgálják a dolgot, aztán vasárnap a rádióban újabb híreket hallasz. Most már nem csak három emberről van szó, hanem 30 000-ről, és most már a tévé is foglalkozik a témával. Egy olyan különleges járványról van szó, amilyennel még eddig nem találkozott az emberiség. Hétfő reggel, mire felkelsz, már minden újság vezércikke ez a történet. Most már nem csak India, de Pakisztán, Afganisztán, Irán is megfertőződött, és mielőtt észbe kaphatnál, már mindenhol erről beszélnek. Az elnök tartott valami beszédet, amelyben elmondta, hogy ő is, és a kormányban mindenki reménykedik, hogy minden rendben jön. De mindenki elmélázik egy kicsit a bejelentésen, hogyan tudjuk távol tartani magunktól mindezt. És ekkor Franciaország elnöke Európát sokkoló bejelentést tesz közzé, lezárják a határaikat. Bármely érintett országból érkező repülőjáratra érvényes a zárlat, vagyis nem szállhatnak le a gépek az ország területén. A hír hallatán kiver a verejték, és lefekvés előtt kicsit tovább nézed a híradót. És akkor egy tudósító bejelenti, hogy egy férfi Párizs egyik kórházában haldoklik a rejtélyes influenzától. Tehát megérkezett a vírus Európába is. Mindössze annyit tudnak róla, hogy amikor kiüt rajtad a betegség, tulajdonképpen már egy hete lappangott benned. Aztán 4 napig hihetetlenül rossz állapotba kerülsz, különféle tünetekkel, majd meghalsz. Anglia lezárja határait, de túl későn. Kedden reggel az Egyesült Államok elnöke a következő bejelentést teszi: a nemzet biztonságának érdekében minden repülőjárat Európába és Európából, valamint Ázsiába és Ázsiából törölve. 4 napon belül az egész ország kimondhatatlan félelembe merül. Az emberek arról beszélnek, hogy mi lesz, ha a mi országunkat is eléri. Szerda este valaki a parkolóból lélekszakadva ront be a terembe. Kapcsoljátok be a rádiót, kapcsoljátok be a rádiót. Mindenki feszülten figyel a kis hangszóróból jövő bejelentésre. Megtörtént a legrosszabb, amire számítani lehetett. 2 nő, New York állam egyik kórházában haldoklik a rejtélyes influenzában. Órákon belül végig söpör ez a valami az egész országon. Emberek ezrei dolgoznak éjjel-nappal, hogy megtalálják az ellenszert. De semmi sem bizonyul hatásosnak. Váratlanul érkezik a hír, megfejtették a rejtélyt. Megtalálták az ellenszert. De az elkészítéséhez egy olyan valakinek a vére kell, aki még teljesen tiszta. Az egész ország felnőtt lakosságát felszólítják, hogy mindenki menjen el a városi kórházba, hogy a vér típusát ellenőrizhessék. Mindössze ennyit kérnek az emberektől. Természetesen, amikor pénteken késő este a kórházhoz értek, már a parkolóban kígyózik a sor. Nővérek és orvosok rohangálnak, szúrják meg a sorra várakozókat és címkézik a kémcsöveket. Aztán odaérnek hozzád és családodhoz, és tőletek is vért vesznek. Fiad, aki még kiskorú, ragaszkodik hozzá, hogy ő is vért adhasson. Arra kérnek, maradjatok a parkolóban, és csak ha halljátok a neveteket, hogy hazamehettek, akkor induljatok el. Hirtelen egy fiatal férfi rohan ki a kórházból ordítva. Egy nevet kiabál és egy korlapot lebegtet. A fiat megrángatja a kabátod ujját, Apu, az én nevemet kiabálja. És mielőtt bármit tehetnél, megragadják a fiadat. Egy pillanat, álljon meg, kiáltasz rá, mire azt válaszolják, semmi baj, minden rendben van. A vére teljesen tiszta. Szeretnénk megbizonyosodni róla, hogy nem fertőzött. Úgy tűnik ugyanis, hogy megfelelő a vér típusa. 5 feszült perc múlva sírva és egymást ölelgetve jönnek ki az orvosok és a nővérek. Néhányan még nevetnek is. Az elmúlt egy hét alatt ez az első alkalom, hogy valakit nevetni látsz. Egy idősebb orvos ekkor odalép hozzátok és azt mondja, köszönjük, uram, a fia vére tökéletes, tiszta és hibátlan. Most már elő tudjuk állítani az ellenszert. Ahogy a hír elkezd terjedni, a parkolóban álló tömeg egyre hangosabban örvendezik, imádkozik, sír és nevet. De aztán az ősz orvos feleségedet és téged félrevon. Beszélhetnék önökkel egy percre? Nem vettük észre, hogy a donor kiskorú, ezért szükséges, hogy aláírják ezt a beleegyező nyilatkozatot. Elkezded aláírni, de aztán észreveszed az üresen hagyott, lévendő vérmennyiség rubrikáját. Mennyi vért vesznek le tőle? És ekkor az idős orvos mosolya eltűnik, nem tudtuk, hogy egy kis gyermek lesz, nem voltunk rá felkészülve. Az összes vérére szükségünk lesz. Megdöbbenve válaszolsz, de ezt maga nem értheti, ő az egyetlen fiam. Mi a világról, az egész emberiségről beszélünk, kérem írja alá, minden vérére szükségünk van. Nem lenne megoldható, hogy vérátömlesztést kapjon? Ha lenne tiszta vérünk, akkor kaphatna, kérem aláírná? És tompa csöndben aláírod. Aztán megkérdezi az orvos. Szeretnének néhány percre bemenni hozzám, mielőtt elkezdjük? Oda tudsz menni? Oda tudsz menni, ahol a fiad az asztalon ül és azt kérdezi, apa, anya, mi történik itt? Meg tudod fogni a kezét és azt mondani neki, fiam, nagyon szeretünk téged, és soha nem hagynánk, hogy valami olyan történjen veled, ami elkerülhető, érted? El tudsz menni? Ki tudsz úgy menni a szobából, hogy közben hallod fiadat, amint azt kérdezi, apa, anya, apa, miért, miért hagytok el? És aztán a következő héten, amikor a fiad temetése van, néhányan átalusszák az alkalmat, és vannak, akik el sem jönnek, mert más dolguk van, vagy vannak, akik eljönnek ugyan, de csak egy mesterkélt mosolyt erőltetnek az arcukra, hogy úgy tűnjön, fontos nekik az egész. Vajon nem akarnál felugrani és azt mondani, elnézést? A fiam érted halt meg, hát ennyire nem érdekel? Egyáltalán jelent ez neked valamit? Kedves Mária Rádió hallgatók, Isten is ezt szeretné mondani ma neked. A fiam érted jött a földre, és érted halt meg. Számít ez neked valamit? Hát nem érted, hogy nekem ennyire fontos vagy?
Ha az égre emelem a szemem, érzem, hogy Isten van velem. Látom őt mosollyal az arcán, és üzeni, hogy csak vár rám. De én nem tudom, hogy mit tegyek. Bátor vagy gyáva legyek. Mert még sok kérdés van bennem, amire választ kell kérnem. Ha Jézussal tartok, akkor a világnak csalódást okozok. Megítélnek és megvetnek, sőt szemtől szembe kinevetnek. De ha a világot részesítem előnyben, akkor hiába kérem Istent, hogy segítsen. Elveszítem szerető kegyelmét, s nem magasztalhatom többé a nevét. Kérdések. Mi döntés elé állítanak, amik a lelkünk mélyén vannak. Választani kell. Nincs mit tenni, mert egyszerre két úrnak nem lehet szolgálni. És megszületett a döntés, már nincs bennem semmilyen kérdés. Nem érdekel ki, mit gondol, mert a választásom az égig hatol. Igen, Istent választottam, és döntésemet soha meg nem bántam. Ha Isten velem, kicsoda ellenem, nem árthat nekem senki sem. Ha te is döntés előtt állsz, akkor még kétségek közt élsz. De ne félj Istent választani, mert ő örök élettel fogja neked meghálálni. Amen.
Te testét összetörték. Átfúrt kezét, lábát, pára feszítették a dicsőség.
Mikor a szíved már csordult itt tele, mikor nem csönget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe. Ó lélek, ne csükkedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba reményteljesen, s fohászkodj. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben?
mikor a magányod ijesztően rád szakad, mikor kérdésedre választ a csend nem ad, mikor körülvesz a durva szók özöne. Ó lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele, nézz fel a magasba és hittel rebegd. Uram, szenteltessék meg a te neved. Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág, mikor elnyomásban szenved az igazság, mikor szabadul a pokol a földre, népek homlokára Káin bélyege van sütve. Ó lélek, ne csüggedj, ne törjél bele, nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog, s kérd, Uram, jöjjön el a te országod. Mikor beléd sajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod a hasznát, mikor magad kínlódsz láztól meggyötörve, ó lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele, nézz fel a magasba, hajtsd meg a homlokod, és mondd, Uram, legyen meg a te akaratod. Mikor a kis ember fillérekben számol, mikor a drágaság az idegekben táncol, mikor a gazdagság milliót költ, hogy éljen, ó lélek, ne csüggedj, ne roskadj bele, nézz fel a magasba, tedd össze két kezed, s kérd, Uram, add meg a napi kenyerünket. Mikor életedbe lassan belefáradsz, mikor hited gyöngül, sőt ellene támadsz, mikor lázad benned, hogy tagad meg őt, ó lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele, nézz fel a magasba, s hívd Istenedet. Uram, segíts, s bocsásd meg vétkeimet. Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, munkád elismerik, lakást is szereznek, mikor verítékig hajszoltad magadat, s később rádöbbentél, hogy kihasználtak. Ó lélek, ne csüggedj, ne esd kétségbe, nézz fel a magasba, s hírd el teremtődnek. Uram, megbocsátok az ellenem vétkezőknek. Mikor a nagyhatalmak a békét megtárgyalják, mikor a béke sehol, csak egymást gyilkolják, azt kérded, miért tűröd ezt? Istenem, mi atyánk? Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, s könyörögve szólj. Lelkünket kikérte a rossz, támad, tombol. Uram, ments meg a kísértéstől, ments meg a gonosztól. S akkor szólt a mester keményen, szeliden, távozz sátán, szűnj vihar, béke, csend legyen. Miért féltek ti kicsinyítőek? Bízzatok, hiszen én megígértem nektek, pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek. Hűséges kisnyájam, én pásztorotok vagyok, s a végső időkig veletek maradok.
Mi atyánk, aki vagy a mennyekben...
Igen.
Kérlek, ne zavarj, imádkozom.
De te megszólítottál.
Én? Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem. Csak imádkozom. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben...
Ezt újra megtetted.
Mit csináltam?
Megszólítottál. Azt mondtad, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És itt vagyok. Mit akarsz?
Ezt nem gondoltam komolyan. Csak elkezdtem elmondani a reggeli imádságomat. Minden reggel elmondom a mi atyánkot. Végül mindig jól érzem magam. Úgy érzem, letudtam a kötelességemet.
Jó, akkor mondd tovább.
Szenteltessék meg a te neved.
Egy pillanat, mire gondolsz?
Ez azt jelenti, ó édes Istenem, nem tudom, mit jelent, honnan is tudnám. Ez egyszerűen az imához tartozik. Különben is, mit jelent?
Tisztelt, szent, mindenek felett dicséretre méltó és csodálatos.
Jól hangzik. Eddig sohasem gondoltam erre. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön.
Komolyan gondoltad?
Hát persze. Miért ne?
És mit tettél ennek érdekében?
Ennek érdekében? Semmit. Sokszor gondolkodom azon, milyen szép lenne, ha te itt lent mindent a kezedbe vehetnél, úgy, ahogy azt ott fent teszed.
Talán nem vagy a kezemben?
Na ja, járok közösségbe.
Nem ezt kérdeztem. Mi a helyzet a temperamentumoddal, heveskedéseddel, türelmeddel? Ezekkel mindig gondod van, nem? És hogyan jössz ki a pénzeddel? Mindig minden csak neked kell? És milyen könyveket olvasol? Mit nézel a tévében?
Ne vágd ezt is a fejemhez. Vagyok olyan jó, mint mások a közösségben.
Bocsánat, azt hittem, hogy azt kéred, hogy legyen meg az akaratom. Ha ezt tényleg így gondolod, akkor csiszolnom kell rajtad, és e szerint cselekednem.
Igen, természetesen. Tudom, vannak problémáim. Miután emlékeztetsz, eszembe jut egy pár dolog.
Nekem is.
Eddig ezeken nem sokat gondolkoztam, de azért szívesen megszabadulnék tőlük. Őszintén szólva, szívesen lennék szabad.
Jó, most, hogy előbbre jutottunk, dolgozzunk együtt. Biztosan lesznek győzelmeink, büszke vagyok rád.
Igen, uram, de nekem még be kell fejeznem ezt az imádságot. Ma ez sokkal több időt vesz igényben, mint általában szokott. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
A kenyérért nem kell imádkoznod. Csak segítene, ha fogynál.
Ez már mindig így lesz. Kritizálsz. Csak teljesítem vallásos kötelességemet, és egyszer csak úgy hirtelen megjelensz, és a gyengeségeimre emlékeztetsz.
Az imádság veszélyes dolog. Kihívást intéz. Kérdéseket tesz fel. Ezáltal teljesen más ember lehetsz. Inkább szeretném nyomatékosabbá tenni, tarts ki az imádságban. És hogyan folytatódik?
Merjem tovább mondani?
Mit nem mersz elmondani? Mitől félsz?
Már most tudom, mit fogsz nekem mondani.
Azért csak folytasd.
Bocsásd meg a bűneinket, mint ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Mi van a szomszédoddal?
Na látod, sejtettem. Tudtam, hogy ezzel fogsz jönni. De hát ő hazugságokat mondott rólam, és mások az én családomról beszélnek, és még a pénzt sem adta meg, amivel tartozik. Megesküdtem, hogy ezt visszafizetem.
Akkor mit jelent a te imádságod?
Ezt nem gondolom komolyan.
Legalább őszinte vagy. De szépnek találod azt, hogy másokra haragszol?
Nem. De talán akkor jobban leszek, ha a bosszum betelt. Azt fogja legalább kívánni, hogy soha se legyen a közelünkben.
Számodra ez nem lesz jobb, hanem rosszabb. A bosszú ugyanis nem tesz boldoggá. Gondold meg, mennyire boldogtalan vagy most. De én mindent megváltoztathatok.
Meg tudnád tenni? De hogyan?
Bocsáss meg a szomszédodnak, és én neked is megbocsátok. Neki is le kell rendeznie a gyűlöletét és a bűneit, de te szabad leszel, és a szívedben békesség lesz.
Ó, igazad van. Neked mindig igazad van. És fontosabb, hogy rendben legyen a veled való kapcsolatom, mint a bosszúvágyom a szomszédommal szemben. De... Na jó, megbocsátok neki. Segíts neki, hogy megtalálja a helyes utat, uram. Ha most így arra gondolok, nyomorúságosan érezheti magát, mint mindenki, aki állandóan rosszat tesz más embereknek. Kérlek, mutasd meg neki valamilyen módon a helyes utat.
Na látod? És így talán nem sokkal jobb. És hogy vagy most?
Na ja, egész jól. Olyan jó érzésem van. Azt hiszem, ha ma este lefekszem, ez lesz az első alkalom, amikor nem leszek olyan rettenetesen túlfeszítve, mint eddig. Talán még jobban is fogok aludni.
Még nem fejezted be az imádságodat.
Igen, igazad van. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól.
Jó, akkor ezt is megteszem. De kerülj minden olyan dolgot, ami kísértésbe vihet.
Mire gondolsz?
Ne kapcsold be a tévét, mielőtt át nem gondolod, mit akarsz megnézni. Gondold át, hogyan osztod be az idődet, milyen barátnőkkel barátkozol, és miről beszélgettek. Gondolkozz el azon, mi a számodra becses és értékes az életedben. Mindenekelőtt arra kérlek, ne csak szükség idején fordulj hozzám.
Az utolsó mondatot nem értettem.
De hát ezt olyan sokszor megteszed. Valahogy belekerülsz a nehézségekbe, vagy egy rossz helyzetbe, és akkor hozzám szaladsz, és ezt mondod, Uram, kérlek, segíts ki ebből, soha többé nem csinálok ilyet. Emlékszel ezekre?
Igen, Uram. Szégyellem magam. Sajnálom.
Mindig megőriztelek. De te megtartottad az ígéreteidet?
Nem. Legtöbb esetben nem. Eddig mindig azt hittem, meg tudom tenni azt, amit akarok, ha a mi atyánkot elmondom. Például ezt a mai beszélgetést veled nem terveztem.
És hogyan folytatódik az ima?
Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Tudod, milyen dicsőség lehetne? Minek örülnék igazán?
Nem, de szívesen megtudnám. Örömet szeretnék szerezni neked. Egyre inkább kezdem érteni, milyen dicsőség lenne, ha valóban követnélek.
Ezzel már a kérdésedet meg is válaszoltad.
Valóban?
Igen. A dicsőség azt jelenti számomra, hogy a hozzád hasonló emberek valóban szeretnek. Örülnék, ha látnák, hogy a kapcsolatunk feléled. Miután egyes bűneiddel végeztünk, és ezek már nem zavarnak bennünket, csodálkozni fogsz, hogy mit tehetünk közösen.
Uram, engedd meg, hogy megláthassam, mit tudunk együtt belőlem kihozni.
Majd meglátod, ezt át fogod élni.
Jóságos atyának gyermekei és Krisztusban testvérei, forduljunk hozzá bizalommal az ő szavaival, Jézus szavaival összekapaszkodva. Forduljunk hozzá, hogy meglássuk életünkben az ő akaratát, hogy ne legyünk Emmauszi tanítványok, akik csüggett szívvel elbandukolnak. Imádkozzunk Magyarországért, imádkozzunk a magyar emberekért, hogy végre történjen a megújulás, hogy végre befogadja ez az ország, ez a nép Isten országát, Jézus Krisztust. Ez az egyetlen jövő, a jövőnek a záloga. Mi atyánk, jöjjön el a te országod.
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
És a dicsőség mindörökké.